Sziasztok, én Móni vagyok.
Én pedig Jenny.
Ez pedig itt az Ebédszünet Podcastnek az 5. része, amiben arról fogunk beszélni, hogy mégis miért nem félünk a zsíroktól.
Ez az első része a makrotápanyagokról szóló sorozatunknak, vagyis szépen végig fogjuk venni a zsírokat, a fehérjéket, a szénhidrátokat, hogy egy picikét egy alaptudást tudjunk nektek nyújtani, illetve, hogy valamennyire eloszlassuk a tévhiteket. Úgyhogy első körben beszéljünk arról, hogy mik azok a zsírok, és miért kellenek nekünk.
Ebben a részben zsírok alatt az étkezési zsíradékokról fogunk beszélni, amik pedig a glicerinnek zsírsavakkal alkotott vegyületei, amik az emberi fogyasztásra alkalmasak. Ez azt jelenti, hogy 3 zsírsavláncból és 1 glicerinből lesznek az úgynevezett trigliceridek, ezek az étkezési zsírok alapvető alkotóelemei.
Ezeknek a zsírsavláncoknak a fajtája határozza meg a zsírunknak a tulajdonságát, számít a zsírsavláncnak a hossza, illetve az, hogy telített vagy telítetlen.
Ez magyarul azt jelenti, hogy abban az esetben, amikor azt a szót használjuk, hogy zsírok, nem csak és kizárólag a sertészsírokra, baromfi zsírra fogunk gondolni, hanem ide tartoznak ugyanúgy például a növényi zsíradékok is.
Igen, tehát tulajdonképpen, ha azt mondjuk, hogy zsírokról beszélünk, akkor ez egy összefoglaló elnevezés.
És ezen a nagy csoporton belül kisebb csoportokat tudunk elkülöníteni. Ilyen például a konzisztencia alapján való elkülönítés, mint biztos már mindenki tapasztalta, vannak a szilárd és a folyékony zsíradékok. Szilárd zsíradéknak vehetjük például a sertészsírt, ami szobahőmérsékleten szilárd, folyékonynak bármilyen növényi olajt, például egy napraforgó olajat, egy repceolajat, ami szobahőmérsékleten folyékony lesz.
Zsírsav összetétel alapján is csoportosíthatunk, vagyis ha ezeket a láncokat nézzük, akkor vannak a telítettek és a telítetlenek, ezeken belül pedig vannak az egyszeresen telítetlenek, illetve a többszörösen telítetlenek.
Ezeket amiatt érdemes elkülöníteni mindenképp, majd így a gyakorlati szempontból is a későbbiekben, mert nagyon különböző hatásuk van a szervezetünkre.
Láncosz alapján is csoportosíthatunk, vannak a hosszú szénláncú zsírsavak, ez 12 szénatom vagy annál több, vannak közepes hosszúságúak, ez 6-10 szénatom, és vannak a rövidek, még legfeljebb 4 szénatomnyi hosszúságúak, ez pedig azért lesz fontos, mert a felszívódást, a hasznosulást, lebontást befolyásolja tulajdonképpen. Magyarul azt, hogy mennyire könnyen jut hozzá a szervezetünk.
Eredet szerint pedig a már említett állati és növényi eredetűeket különböztethetjük meg. Az állati eredetűek nagyrészt már az említett módon szobahőmérsékleten szilárdak, kivéve a halolajok. Nagy részüket telített zsírsavak alkotják, ilyen például a palmitinsav, tearinsav, de például halolajban telítetlen EPA és DHA található. Ebbe a csoportba tartozik a sertészsír, baromfi zsír, marhafagyú, és ami nagyon fontos, hogy a vaj is, ami ugye a tejből készül, egy bizonyos tejtermék fajta. Az állati eredetű zsíradékokra nagyon jellemző, hogy mindig található bennük koleszterin. Ez a koleszterin, ez az emberi szervezeten belül is, normális esetben is képződik, azonban az étrendi koleszterin túlzott bevitele lesz az egyik kockázati tényezője a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, ami Magyarországon nagyon gyakori, ezért is tartottuk fontosnak picit tisztázni a zsíradékok használatát a mindennapokban.
A másik csoport a növényi eredetű zsíradékok. Ezek szobahőmérsékleten általában folyékonyak, kivéve a margarin, a kókuszsír és a kakaóvaj, vagyis ugye, ahogy mondtuk, a vaj állati eredetű, míg a margarin növényi eredetű zsíradék. Nagyrészt telítetlen zsírsavak alkotják őket, például olajsav, linolsav, linolénsav, és ezekben nincsen koleszterin. Hogyha a növényi eredetű zsíradékokat szeretnénk még csoportosítani, akkor elmondhatjuk, hogy vannak gyümölcshúsból származók, ilyenek a pálmaolaj és az olívaolaj, vannak magzsírok, mint a kókuszsír és a kakaóvaj, illetve magolajok, ami a repceolaj, szójaolaj, napraforgóolaj, tökmagolaj, illetve mindenféle csíraolajok.
Itt már sokat mondó lehet ez a magzsír kifejezés, hiszen hasonlóan az állati eredetű zsíradékokhoz a kókuszsír is nagyon magas telített zsírsav tartalmú. És akkor beszéljük át egy picit, hogy mégis a szervezetünk számára miért fontosak a zsiradékok, miért van rá szüksége a szervezetnek.
Ha belegondoltok abba, hogy mégis miből állunk mi emberek, ha elkezdünk egyre kisebb és kisebb és kisebb részek felé menni, részekre bontani magunkat, akkor odáig jutunk, hogy sejtekből állunk. És miből áll a sejt? Annak van egy membránja, vagyis egy sejtfala, amihez pedig kellenek a zsiradékok.
Azaz, a szervezetben lévő lipidek egy része, így a koleszterin és a foszfolipidek, a sejtmembránok, azaz a sejtfal nélkülözhetetlen elemei, enélkül nem fognak tudni a sejtek megújulni, nem fogunk tudni újabbnál újabb sejteket képezni a szervezetben.
A zsírok fontos energiaforrások is, ugye már az előző részben megbeszéltük, hogy 9,3 kilokalória energiát tartalmaz egy grammjuk.
Ami miatt még a zsiradékok ugyancsak nagyon fontosak, hogy a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, hasznosulását is segítik. Ami miatt még a zsírok nagyon fontosak, a szervezetünk működésében az többek között az, hogy szoros egyensúly van a szénhidrát és a zsíranyag cserék között.
És akkor most biztos gondolkodtok rajta, hogy jó, kellenek a zsírok, de mégis hogyan, mennyit, miből vigyünk be? Úgyhogy ebben is szeretnénk egy kis segítséget nyújtani.
Összesen a napi energiabevitelnek körülbelül a 30 energiaszázalékát kell biztosítanunk zsiradékok esetén egészséges embereknél. Ez természetesen változhat különböző megbetegedéseknél.
Magyarul, hogyha az összkalória mennyiséget vesszük, amit egy nap bevisztek, annak a 30%-a legyen a zsiradékból bevitt. Ezen belül telített zsírokból maximum 7%-ot vigyünk be.
Telítetlenek közül ezen belül is az egyszeresen telítetlen zsírokból 12-14%-ot tartalmazzon az étrendünk.
Többszörösen telítetlenből pedig 6-8%-ot vigyünk be.
Többszörösen telítetlen zsírok között találhatjuk az úgynevezett eszenciális zsírsavakat például, melyeket a szervezet önmaga nem tud előállítani, így mindenképp külsőleg a táplálkozással kell ezt biztosítanunk. Például a linolsav, ez az omega-6 zsírsav, ezt nagy mértékben tartalmazza, például a napraforgó olaj. Ezen kívül még a linolénsav, a gyakran emlegetett omega-3 zsírsav, ami például a repceolajban vagy a lemagolajban található nagy mértékben. Ezeknek számos biológiai funkciói vannak, úgyhogy mindenképp szükséges részei lesznek a táplálkozásunknak.
És akkor tulajdonképpen milyen hatásai is vannak ennek az omega-3-nak?
Nagyon gyakran kutatják ennek a hatásait. Gyakran változik az, hogy mégis mekkora szerepe van a különböző élettani folyamatokban, de azért az egységesen elfogadott álláspont, hogy például csökkenteni képes a vér trigliceride szintjét, azonban az összkoleszterin szintet nem tudja csökkenteni, viszont képes emelni a HDL szintet, továbbá lassítja az úgynevezett vérrög képződés folyamatokat, a vérrögök kialakulását az arra hajlamos egyéneknél.
És akkor most tisztázzunk egy pár fogalmat, hogy mégis mi az a triglicerid, a HDL és az LDL, amiről biztos hallottatok már, hogy az LDL mint rossz koleszterin, a HDL pedig mint jó koleszterin, vagy legalábbis így szokták emlegetni.
És talán már a trigliceridet is párszor láttátok valamilyen labor leletekteken. A trigliceridek a vérzsírok egyik fajtája, melynek emelkedett szintje elősegíti a vérereket elzáró lerakódások, azaz úgynevezett plakok kialakulását, és így közvetve súlyos, életveszélyes betegségeket is képesek okozni.
Ugye mondtam, hogy az LDL-t mint rossz koleszterin szokták emlegetni. Ennek a fő oka az, hogy ennek az LDL-nek a sajátossága az, hogyha túl sok van belőle a vérben, akkor ez szépen meg tud tapadni az érfalakon, az általa szállított anyaggal a koleszterinnel együtt. Vagyis minél több az LDL, annál több úgynevezett ilyen ütközés történik, és akkor szépen, ahogy ezek tapadnak egymásra, úgy tud képződni egy elzáródás tulajdonképpen.
A HDL-t pedig úgynevezett jó, azaz védő koleszterinként szoktuk emlegetni. Ennek az az oka, hogy ez a HDL képes felvenni az erekben a felesleges, azaz a sejtek által fel nem vett koleszterint, majd ezt képes visszaszállítani a májba, a későbbiekben pedig az EP-vel fog kiválasztódni a felesleges része.
Szóval, az a jó nekünk, hogyha a triglicerid szintünk alacsony, az LDL szintünk alacsony, a HDL szintünk pedig magas. Nyilván, hogyha laborleletet néztek, akkor ott megvannak ezek a referenciatartományok, de úgy röviden ez lenne a lényeg.
Igen.
Vagyis, még egyszer megismételve, az omega-3 azért jó, mert csökkenti a triglicerid szintünket, és növeli a HDL szintünket.
Hogy egy picit ilyen gyakorlatiasságot is behozzunk ebbe a témába, magas az omega-3 tartalma például a mélytengeri halaknak, ezen kívül a busának, a pisztrángnak, a kecsegének, növényi zsiradékok közül pedig a lemagolajnak, a repceolajnak és a dióolajnak.
És akkor eljött az idő, hogy tisztázzuk az első tévhitünket.
Nagyon gyakran találkozhatunk szerintem mind az interneten, tévében, mindenhol a trans zsírsav elnevezéssel, és régi tévhitként, hogy a margarin nagyon jelentős mértékben tartalmaz ilyen trans zsírsavakat, és hogy ez mindenkit meg fog ölni, a margarin fogyasztása vége lesz az emberiségnek, a világnak, mindennek. Ez onnan ered, hogy régen, amikor ez az egész margarin gyártás elkezdődött, akkor tényleg nagyon magas volt a margarinok trans zsírsav tartalma, azonban ez a jelenlegi gyártási folyamatoknál már egyáltalán nem igaz, teljesen új technikákat használnak, és a biztonságos határszint alá sikerült csökkenteni ezeket a trans zsírsavakat, de hogy tudjuk, hogy mégis miért kellene annyira örülnünk, hogy ez lecsökkent, picit azért azt is elmondjuk, hogy mik is ezek a trans zsírsavak.
Ha a zsírsavakat nézzük, akkor beszélhetünk cisz és trans izomerekről. Ez tulajdonképpen a gyakorlatban azt jelenti, hogy az összegképlet az ugyanaz, viszont térben máshogy helyezkednek el, és így a tulajdonságaik is mások lesznek, tehát a hatásuk más lesz. Természetben a zsírsavaknak nagy része az cisz izomer, a trans izomerek részben mesterséges termékekben találhatók.
Másrészt azonban például a kérődző állatok bélbaktériumai is képeznek ilyen trans izomereket, így bekerülnek a kérődző állatok húsába, tejébe és a tejtermékekbe is.
És hogy miért is nem szeretjük a trans zsírokat? Ezek növelik a koleszterin szintet, illetve a már említett HDL szintet csökkentik. Hogy ez hogy került a margarinba? Régen, ugye a margaringyártás beszéltünk róla, hogy a margarin növényi eredetű. És beszéltünk arról is, hogy a növényi olajok, azok általában, a növényi zsiradékok általában folyékony halmazállapotúak. Na már most, ha meg akarták szilárdítani ezeket a növényi olajokat, hogy ez egy kenhető, ugye margarin állagú dolog legyen, ahhoz az kellett, hogy az olajokban lévő telítetlen kötéseket telítsék. És amikor hidrogénezték, ezt hidrogénezésnek nevezzük azt a folyamatot, ahogyan régen telítették ezeket a kötéseket, úgy lettek ezekből picit megcsavarodott, picit nem a természetes cisz módon álló kötések. És így lett a margarin szilárd.
Magyarországon azonban már szabályozzák az élelmiszerekbe kerülő trans zsírsav mennyiséget. Egy 2013-as rendelet alapján már tilos olyan élelmiszert forgalomba hozni, aminek az összes zsírt tartalmának a 100 grammjában a trans zsírsavak mennyisége meghaladja a 2 grammot. Az utóbbi 10 évben sikerült már azonban így is elérni azt, hogy 1% alá csökkent a bevezetett új technológiának köszönhetően a margarinok trans zsírsav tartalma.
Szóval ez a margarin már nem az a margarin, amitől félnünk kellene.
Egyébként a trans zsírsavakkal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a napi összenergia bevitel 1%-a alatt nem jelent számottevő kockázatot ennek a bevitele. És amit még talán fontos lenne átbeszélnünk, hogy mik azok a tipikus élelmiszerek, amikben trans zsírsavakat találhatunk.
Ilyen például a mikrós popcorn, vannak még a kakaós tejmasszában, levesporokban, vajas kekszekben.
A kakaós tejmassza az ugye tipikusan az összes csokoládénk, csokoládéval bevont kekszünk, csokoládéval bevont fánkunk, úgyhogy nagyon gyakori azért sajnos az étrendünkben. Úgyhogy egy picit érdemes odafigyelni arra, hogy nem az a vékonyan megkent margarin lesz az életünk
megrontója.
Vége és megrontója, hanem picit az amúgy is csökkentendő félkész kész élelmiszerek és magas hozzáadott cukortartalmú élelmiszerek bevitelét csökkentsük egy picit a mindennapokban.
Már picit érintettük az ajánlott napi zsírbevitelt, de beszéljük át még egyszer, kicsit részletesebben.
Általában azt szoktuk javasolni, hogy a napi energiabevitel már az átbeszélt átlagos 30%-on kívül olyan 20 és 35%-on belül mozogjon. Napi 20 energiaszázalék bevitel azoknak szoktunk javasolni, akik elég kényelmes életet élnek. Akár nagyrészt irodai munkát végeznek, a munkahelyükre is autóval mennek, itt elegendő lehet ennyi bevitel, viszont abban az esetben, akik igen aktív fizikai munkát végeznek akár, beleférhet a napi 35% zsírbevitel.
Viszont el kell mondanunk azt is, hogy Magyarországon a férfiak kétszer, a nők másfélszer annyi zsíradékot fogyasztanak naponta, mint amennyi elegendő lenne.
Ez a többlet elsősorban ételkészítésnél, és ami meglepő lehet, kenyérkenésnél kerül be a mindennapjainkba. Továbbá a húskészítményekkel, a tojással, a tejtermékekkel, a cukrásüteményekkel és az édességekkel szoktuk bevinni ezt. Általánosságban rejtett zsírtartalomnak nevezhetjük azt, ami a különböző húsokban, húskészítményekben, esetleg zsírosabb tejtermékekben található. Ezeket egy picit nehezebb a mindennapokban lekövetni, hogy mégis mennyit viszünk be belőle, úgyhogy első lépésként ajánlhatjuk azt, hogy az ételkészítésnél direktbe hozzáadott zsiradékot és a kenyérkenésnél használt margarin, esetleg vaj legyen az, amit csökkentünk, hiszen ezt egy picit könnyebben tudjuk felmérni, hogy mennyit adunk az ételekhez.
És fogyasszunk ritkábban és kevesebbet a zsírban, koleszterinben gazdag élelmiszerekből, ételekből, és az állati eredetű zsírok helyett inkább a növényi eredetűeket használjuk az ételkészítéshez, kenyérkenéshez. Összességében elmondhatjuk, hogy zsiradékokra épp úgy szükség van, mint a többi tápanyagra, hiszen a legjobb energiaforrások, csak nem olyan mennyiségben, mint amennyit átlagosan fogyasztunk.
A zsiradékok ellátják a szervezetet a már említett nélkülözhetetlen eszenciális zsírsavakkal és zsírban oldódó vitaminok felszívódásához is szükségesek. A baj az, hogy lényegesen több zsírt fogyasztunk a kívánatosnál, és ennek káros következményei vannak. A túlzott zsiradékbevitel, főleg, ha telített zsírsavakból adódik, az érelmeszesedés kockázati tényezője, hatására nő a vérben a koleszterin szint, azaz az LDL szint.
Telített zsírból 50%-kal többet, többszörösen telítetlenből pedig 50-70%-kal kevesebbet fogyasztunk, mint ahogy egészséges lenne, úgyhogy a mennyiség mellett az arányokon is próbáljunk egy picikét szebbíteni.
Fontos elmondanunk, hogy a különböző telített és telítetlen zsírsav arányokat, és például az omega-3 bevitelt ne különböző étrend kiegészítőkkel próbáljuk meg megfelelő arányban kiegészíteni, vagy pótolni, hanem mindenképp érdemes a különböző táplálékokkal bevinni ezt, beiktatni a napi étrendünkbe, hiszen a kutatások arra az eredményre jutottak, hogy sokkal hatékonyabb a táplálékkal történő pótlás, mint sem, ha étrendkiegészítőkkel próbálnánk ezt helyettesíteni. A mindennapokban ezzel megpróbálhatjuk például az ételkészítésnél, hogy növényi zsiradékokat használunk, természetesen azt is mértékkel, zsírszegény ételkészítési módokhoz használva, és megpróbáljuk, hogyha salátát eszünk például, akkor nem majonézt fogunk használni öntetként, nem majonézes önteteket használunk, hanem egy olívaolajjal, egy lemagolajjal készítünk, egy finom zöldfűszeres öntetet rá.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, majd a későbbiekben tervezünk egy kis olajhatározót csinálni, ahol majd részletesebben elmondjuk, hogy melyik olaj, zsiradék, mire jó, mire használjuk,
milyen hatással van a szervezetünkre, és hogyan érdemes esetleg a mindennapokban összeválogatni ezeket.
És akkor még egy pár tudnivaló a végére. Nagyon reméljük, hogy most már megtaláltátok a Facebook csoportunkat, az ebédszünet csoportot. Hogyha valaki új és szeretne jelentkezni, akkor 3 beugró kérdésre kell válaszolni. Most is várnak tagok vagy tagjelöltek arra, hogy jóvá hagyjuk a jelentkezésüket, viszont ezeket most már azoknak, akik nem válaszolnak a kérdésekre, ezeket a jelentkezéseket el fogjuk utasítani. Ez nem jelent kizárást, nem jelent semmit, csak azt, hogy jelentkezzen újra a csoportba, válaszoljon a kérdésekre, és akkor mi azonnal be tudjuk engedni. De hát, ha ez az elutasítás most felkelti az érdeklődést, és akkor egyből eszébe jut, hogy jaj, tényleg, én tag akarok lenni.
Meg én sem emlékezem ilyenkor soha, hogy hol tudok mégis válaszolni a kérdésekre. Igen. Úgyhogy így egy picit könnyebbé teszi, hogy újra ott legyenek a kérdések, és pár szavas választ meg tudjatok írni nekünk.
Igen, úgyhogy gyertek és jelentkezzetek. Illetve azóta van már egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast, hitelesen a táplálkozásról, ahol mindenféle extra infókat osztunk meg, és ezeket ti is tovább tudjátok osztani. Van egy Insta fiókunk, ahol pedig mindenféle segédanyagot és kulisszatitkokat szoktunk megosztani. Például megcsodálhatjátok Móninak a tökéletes kiskutyáit.
Nem tökéletesek, csak fotón, amíg nem kell őket hazavinni, ezt állíthatom. Végül még fontos lehet, hogyha bármi olyan kérdésetek van, amit esetleg nem szeretnétek a Facebook oldalon, vagy a Facebook csoportban feltenni, akkor megírhatjátok nekünk az ebédszünetpodcast@gmail.com e-mail címen keresztül.
Köszönjük szépen, hogy ma is meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban.
Sziasztok!
Sziasztok!